A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Vashegyi György karmesterrel, a Nemzeti Filharmonikusok új főzeneigazgatójával, a Magyar Művészeti Akadémia elnökével, a Purcell Kórus és az Orfeó Zenekar alapítójával, illetve, és még mindig nem lesz teljes a sor, de talán ez ide kívánkozik még mindenképpen, hogy a Haydneum megálmodójával, és itt az első rész végén kénytelenek voltunk gazdasági kérdésekről beszélni, és én egy kicsit később akartam erről beszélni, úgyhogy pont jókor fölvezette, segítségemre volt ebben is, hiszen profi műsorvezető, erről még nem is beszéltünk, hogy a Bartók Rádión
régi műsorvezető. Régi zenei kalandozások című vasárnap délután 3 órakor hallható minden vasárnap.
Ez itt a reklám helye is lehetne akár, de talán akkor, ha már itt gazdaságról beszéltünk, beszéljünk arról, hogy ön, mint főzeneigazgató, mennyire kénytelen foglalkozni ilyen típusú problémákkal. Most túl azon persze, hogy érinti önöket meg, hogy figyelembe kell venni, hogyha ön szeretne meghívni egy szólistát vendégnek, főleg most a gyenge forint mellett ez azért még nagyobb megpróbáltatás lehet, és még több állami támogatást kell erre kiadni, miközben hát vannak itthon is kiváló művészek, eleve van egy kiváló csapata, tehát ha nem hív szólistákat, hanem a csapaton belül megoldják, akkor is kiváló koncerteket képesek adni. Szóval, hogy a dolognak ezzel a financiális részével, a szervezéssel mennyit kell törődnie?
Szerencsére van egy csapat, egy kiváló csapat működti a Nemzeti Filharmonikus Zenekart menedzsment szempontjából. Nyilvánvalóan együtt kell működnünk, tehát most én azon dolgozom, hogy előkészítjük a 23-24-es évadot folyamatos konzultációkon keresztül, aztán utána közben ugye derülnek ki a 23-24-es évnek a financiális tervezhetőségét figyelembe véve azért derülnek ki a számok, és utána, ha kell, ritkítani fogunk a műsorunkon még most, hiszen ezt az évadot nyilván mondjuk egy bőfél év múlva fogjuk kommunikálni a közönségnek, gondolom én, valamikor 23 tavaszán. Előtte, hogyha kell, ritkítani fogunk, a cél az, hogy amit csinálunk, az a létező lehető legmagasabb minőségen szólaljon meg. Tehát Kodály Zoltán szoktam mindig idézni, ő az ifjúság kapcsán mondja, hogy az ifjúság számára a lehető legmagasabb művészi színvonal is talán éppen elég jó. Nincs más út, csak a minőség útja, tehát semmilyen más úton nem lehet semmilyen nehéz helyzetből kitörni. A mennyiség soha nem csap át minőségé. Bár van erre vonatkozóan egy marxista teória, de ez még soha nem működött az életben, mint oly sok minden.
Talán a marxizmus
kiváló teóriái közül ez sem működött az életben.
Mondjuk a gyakorlásra azért igaz lehet, nem? Hogy elég sokat gyakorol valaki, az előbb-utóbb minőségbe csap át.
Na, de hát itt nem egészen erről van szó. Tehát, hogyha adok 20 koncertet, akkor abból a 21. nem lesz jó. Tehát ha 20 rossz koncertből nem lesz 21.
Világos a gyakorlás. Beszéltem én is csak. Tehát akkor ezek szerint önök most arra kényszerülnek, hogy számoljanak.
Mindenki és... arra kényszerül, és ez a, nem csak a kulturális élet, nem csak a zenei élet, hanem mindenki. Minden magyar állampolgár, minden európai állampolgár, minden európai intézmény arra kényszerül nagyon rövid időn belül, tehát ezt lehet nem tudomásul venni, de jobb készülni rá, és azt javaslom mindenkinek, hogy A, B, C, D, E, F, G, H tervekkel készüljön.
Önök is így teszik akkor ezek szerint. Akkor a mából egy picit ugorjunk vissza, bár erről is sok helyen nyilatkozott már, hogy ön Bachon keresztül...
Bach miatt lettem zenész, Johann Sebastian Bach zenének a csodája hatott rám úgy.
Bachhoz a valláson keresztül, tehát ön templomban hallott először Bachot
nem,
is?
Nem, tehát én hívő ember vagyok, de nem Bach zenéje miatt lettem hívő, tehát ezt Bach zenéje miatt lettem zenész, és ugyanakkor az tény, hogy a hitben hihetetlenül megerősíti az embert a zene. Tehát ilyen szempontból azt szoktam mondani, hogy amikor mondjuk Bach zenéje által az embernek, sőt az embernek zenészként lehetőség van minden nap a Jóisten szemébe nézni. Ez egy óriási adomány. Tehát ez egészen különleges adomány, amelyet mi zenészek megkaptunk, a hit adománya szintén egy hatalmas adomány, amit egy ember megkaphat a Jóistentől. Tehát nem Bach miatt lettem hívő, ugyanakkor nyilván a zenében az ember, de hát nem csak a zenében, hanem aki a figyelmes ember az életének minden pillanatában megtalálja azokat a megerősítéseket, amelyek elég egyértelműen nem ebből a világból származnak.
Hány éves volt, amikor ez így megtörtént?
Bachra gondol, vagy a
Igen,
hitre?
Bachra.
Hát Bach valamikor olyan 15-16 éves koromban, Én a Kodály Zoltán Énekzenei Általánosban jártam egy nagyszerű iskolába. Ott nagyon jó zenei alapokat szereztem, de az épít egy nagyszerű közismereti iskola volt. Utána még nem voltam benne biztos, hogy én hivatásszerűen zenész szeretnék lenni. Budapesti Piaristák Gimnáziumban folytattam, amely egy szintén fantasztikus iskola volt, legjobb korszakát érte.
De ott nem zenei.
Abszolút nem. Tehát ez egy nagyszerű gimnázium volt, remek tanárokkal, fantasztikus osztályközösség, 84-től 88-ig, tehát mi még a rendszer ellenségei voltunk, úgyhogy hozzánk még numerus clausus volt, ugye egyházi iskolákra jártak hozzánk belügyi civil ruhás nyomozók provokatív kérdéseket föltenni osztályfőnöki órára, tehát megtiszteltetés a mából erre visszagondolni, hogy a állampárt ellenségként tekintett ránk, és akkor azzal párhuzamosan tanultam zenét, és hát Johann Sebastian Bach zenéje hatott rám úgy 15-16 éves koromban, éreztem, hogy én enélkül nem tudok élni. Nem szeretnék. Nagyon irigylem egyébként a közönséget, tehát a közönségnek nagyon jó dolga van, mert ő végül is élvezheti ennek a szépségét, a zenének és a művészetnek a szépségét, annélkül, hogy a gyakorlásán, a művészet gyakorlásának a technikai, gyakorlati problémáival szembesülne. Tehát a közönség nagyon-nagyon fontos, a közönséget nagyon fontos művelnünk, a művészeti ismeretterjesztés többek között ezért nagyon fontos. Én hiszek abban, akadémiai elnökként is, az egy a krédom része, hogy egy művészeti ágnak a belső törvényszerűségeit maga a művész, amennyiben olyan típus és alkalmas kommunikáció, mert nem minden művész alkalmas, erre lássuk be, de aki alkalmas, ő maga tudja a legjobban elmondani a közönségnek, a közönség pedig azért jár nagyon jól, mert amit ért, azt sokkal jobban fogja szeretni.
Ezért is tanít?
Természetesen nagyon fontos a tanítás. Idén 30 éve tanítok a Zeneakadémián. Utolsó 3 évben fizetés nélküli szabadságon vagyok, mert az akadémiai elnöki dolgaim és a sok minden más.
Nem hiányzik?
Hogy ne hiányozna, ezért is tartottam most kurzust a Zeneakadémián néhány héttel ezelőtt. A Zeneakadémia is sajnos nagyon nehéz helyzetben van. Természetesen ingyen vállaltam a kurzust, tehát mondtam, hogy semmiképpen nem fogadhatok el érte pénzt, de nagyon tanulságos volt, és én nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretek fiatalokkal foglalkozni. A Mainz Egyetemen tartottam kurzust most nyáron, az is élmény volt. A Barokk Vokál, ez egy nemzetközi projekt, énekesek barokkzenére való kiképzését, a szabad így fogalmaznom, egész Európából összeválogatott fiatal énekesekkel dolgoztunk. Nagyon szeretem az ilyesmit. Minden nyáron kurzust tartok a Váci Régi Zenénapokon, tehát 20-valahány éve ott is tanítok. Nagyon fontos dolog a tanítás, de a ismeretterjesztés az egy picit más, azért csinálom ezt a rádiós műsort a Bartók Rádión.
És egyébként, ha már itt a régi zene rendre előkerül, és egyik interjújában hallottam, hogy hát ha nem is kikérte magának, de elmagyarázta, hogy azért ez a régi zene, de hát valahogy azért meg kell fogalmazni, hogy
nehéz
mi az a régi zene.
Tehát nem, abszolút, ez egy nagyon jogos kérdés, soha nem kértem ki magamnak. Nagyon örülök, ha ezt a kérdést fölteszik. Én nekem egy elég radikális válaszom van arra, hogy mit tekintünk régi zenének.
Ha nem él a szerző.
Hát mi más lenne? Hiszen, hogyha nem tudjuk megkérdezni a szerzőt személyesen, azt el tudom fogadni, hogy a kívülállók ennek a jelentőségét nem látják át maguktól teljesen, hiszen ez egy bonyolult és összetett kérdés. Sokan azt hiszik, hogy minden oda van írva a kottába, és csak el kell játszani, és kész. Azért ez nem egészen így van. Gondoljuk el, hogy ha mondjuk 10 színésznek kellene elmondani a nemzeti dalt egyszerre, abból mi lenne.
De az jó, ha egyszerre, az igen, az érdekes lenne, de egyébként ez érdekes, mert hogy pont a hozzá nem értők szokták bizonyos művek esetén kikérni maguknak azt, hogy hát le van írva a kottába, miért így játsza, ha valaki valami más felfogásban adja elő. Márpedig szerintem ez benne a szép, nem? Hogy azt el lehet más felfogásban játszani. Vagy egyébként az ő kutatásai például az irányba is mennek, hogy hogyan lehet ezt autentikusan, és az
fontos
a cél, hogy ez inkább autentikus legyen, vagy adjuk meg az új életet az adott műnek.
Mit értünk autentikusan, ezt kell tisztázni. Tehát.
Hát igen, de hogy
a zeneszerzői szándékot szerintem nem érdemes felülírni, csak hogyha az ember, csak nagyon félre lehet érteni. Tehát ezért fontos kutatni, ezért fontos, hogy tudjuk, hogy ugyanaz a jel a kottában esetleg mit jelent pontosan. Sokszor azt hiszük, hogy tudjuk, de pont az ellenkezőjét jelenti. Ezzel egyébként rengeteg zenész kollégám így van, és rengeteg rossz előadási döntést hozunk azért, mert nem tudjuk elolvasni azt, ami oda van írva. Malcolm Bilsonnak, az általam rajongva tisztelt nagy fortepiano művésznek van a csodálatos előadása, Knowing the Score. Mindenkinek ajánlom, nézze meg a YouTube-on arról, hogy el tudjuk-e olvasni, ami oda van írva a kottába. Ahogyan egy opera rendezőnél úgy vélem, hogy a zeneszerző már döntést hozott arról, amikor megírta a partitúrát az opera szerző. Tehát opera rendező nem mehet a zeneszerző ellenében, csak ha nem érti a zeneszerzőnek a zenei nyelvét, már pedig sajnos nagyon sok opera rendező mozog szabadlábon, aki operát rendez, anélkül, hogy érteni a zenei nyelvet, akkor ellene szembe megy az autópályán a forgalommal, és így értelemszerűen nem tud művészi sikert aratni, mert egy oktrojált megoldást próbál.
Jó, ez egyébként egy érdekes probléma, mert hogy én láttam egy-két olyan előadást, ami kifejezetten izgalmassá vált attól, hogy hát én azt nem tudom megítélni, hogy erőszakot tette a rendező a karmesterrel karöltve, mert hát azért egymás nélkül nem hiszem, hogy létrehoznak opera előadást, vagy pedig más megfejtést adtak, de akkor ezek szerint ön nem szereti azt, amikor valaki el akar mondani valamit.
Nagyon szeretem, amikor valaki el akar mondani valamit.
Már valami mást, mint ami feltétlenül első olvasatban kijön belőle.
Hát nem első olvasatban, ez egy szakma. Ha valaki birtokolja a szakmai tudást, akkor pontosan látja, hogy mondjuk Mozart adott esetben mely kérdéseket hagy nyitva, és mely kérdéseket dönt el, mondjuk két szereplő egymáshoz való viszonyát, illetően egy adott jelenetben. Ha valaki tud Mozartul, akkor az tudja, hogy hol hozhat egy zseniális ötletet, amelyel akár nagyon sok mindent újra értelmezhet. Csak ha valaki nem tud Mozartul és rossz helyen hozza, hát akkor gond van, és szemben megy az autópályán, ezt nem mindenki ítéli meg jól, és nem mindenki képes ezt felismerni, és kétségtelen, hogy a közönség figyelmét látványosan el lehet vonni sok minden fölösleges pótcselekvésre egy színpadon, de azért, akik tudunk Mozartul, és már bocsánat, hogy ezt így mondom, de azért valamilyen szinten beszélem Mozart zenei nyelv, hiszen elég közel áll hozzám ez az egész világ, és azt hiszem elég jól értem. Nyilván egy minél jobban értem, annál jobban csodálom a felfoghatatlan zseniét, és nagyon fontos, hogy mindenki Mozartot, meg Beethovent, meg Haydn-t, meg Bachot, meg Rameau-t, meg Brahmsot hallgasson, és minél többet hallgasson és szeresse, de hát minél jobbat kap, annál jobban jár. Tehát ez olyan, hogy bárkinek adnak háromszor egy igazán jó vacsorát, utána nem fog örülni annak, hogyha rosszabbat kap. Ez ilyen egyszerű.
Egyébként ez érdekes, és a modern művekkel is így van. Mondjuk ott meg lehet még kérdezni a szerzőt.
Hát hiszen itt van modernnek.
Ez egyébként egy sokak számára Bartók maga a modernség, de egyébként Bartók az modern is.
Hát ezek nagyon izgalmas és fantasztikusan egyéni zenék. A művészet általában véve, hogy a művészet definíciója számomra az, hogy az emberről kell, hogy szóljon, de ezt már akadémiai elnökként is nagyjából megkénytelen voltam ezt a következtetést levonni, hogy amikor az ember eltűnik a képletből, és valami atomok rezgésének a szépségét próbálják nekünk emberi művészetként elatállalni, hát engem ez nem izgat föl, őszinte legyek.
Egyébként akadémiai elnökként, művészeti akadémiai elnökként mennyire volt nehéz vagy nem nehéz egyensúlyozni? Hiszen ott azért nem csak a zenészekről volt a szó.
Nagyon jó a kérdés, tehát ez így van, ez egy komoly kihívás volt, hiszen én zenész elnök.
De fönnáll ez a veszély egyébként?
Mármint az, hogy az ember túlságosan előnyben részesíti a saját művészeti ágát, nyilvánvalóan fönnáll, de erre vannak a kiváló, rajtam kívül további 299, optimális esetben 299 kiváló akadémikus hölgy és úr, akik árgus szemmel figyelik azt, hogy az ember elnökként nem kedvezett túlságosan a saját művészeti ágának.
De vannak ott viták? Ilyen vérre menő, most ezt idézőjelbe teszem, persze vérre menőt, hogy mondjuk bizonyos támogatások odaítélése esetén.
Nem, hát ez egy nagyon jól felépített rendszer, amely azért nagyon nagy mértékben, hogy is mondjam, csak transzparens, és azért ennek is annak is kell lennie, és mondjuk az elnöki döntések, az elnöki támogatások megítélésénél én a nem olyan régen hivatalba lépett új főtitkárral, a dr. Rihlé Gáborral egyeztetve mindig a tagozati, tehát az adott művészeti ágot képviselő akadémiai tagozatnak a szakmai véleményét és ajánlását is kikérjük és figyelembe vesszük.
Nagyon kevés időnk van, rengeteg dologról nem sikerült beszélni, pedig engem nagyon érdekelt volna.
Például, bármikor jövök szívesen újra, úgyhogy.
Például ilyen nagyon triviális kérdések, hogy jut ennyi minden, és aztán közhelyes kérdés is, mellett ideje a családjára.
Fantasztikus családom van, rendkívül türelmes családom, a jó Istennek köszönhetően csodálatos. De
gondolom, hogy türelmesek, mert
csodálatos feleségem, három nagyszerű fiam, akik egyébként szintén rengeteget dolgoznak, mind a maguk területén, tehát elképesztő, hogy egy 15 éves, 13 és fél éves és egy 7 és fél éves fiú már milyen munkát tesz bele az életébe. Legidősebb fiam, amikor reggel 6-ra elmegy még vízilabda edzésre az iskola előtt, utána a Kodály Kórus iskola után, még délután vízilabda, további vízilabda edzés.
Na most itt álljunk meg egy pillanatra, hogy van ideje arra, hogy elmenjen azért egy vízilabda mérkőzésre is, meg a kórust is meghallgassa, miközben hát itt van még az a többi ezer dolog.
alapvetően a családnak a terheit feleségem, csodálatos feleségem Szutrilli Katalin vállalja, és ő viseli ezeknek a terheknek a döntő többségét, van, kapunk segítséget is, amennyire lehet, és hát mindenki tulajdonképpen valóban nagyon sűrű és párhuzamos az életem. Ha mondjuk egy évvel ezelőtt érkezett volna a Nemzeti Filharmonikusoktól a felkérés, akkor biztos nem vállaltam volna el úgy, hogy még 2 év akadémiai elnökség áll előttem. Most már azért látom a végét. Az akadémián nagyon sok mindent sikerült a hatékonyabb működés irányába változtatnunk Richli főtitkár úr vezetésével, és nagyszerű munkájának köszönhetően, és az akadémia szerintem jó úton halad, hogy betöltse a küldetését. Reméljük, hogy az egész magyar kulturális és művészeti élet nem kerül olyan válságba a gazdasági és társadalmi nehézségek által, amelyek most egész Európára várnak. Én azért optimista vagyok, szerintem annyira globális a probléma, amellyel szembenézünk, hogy ez globális megoldást fog követelni.
Ez meg akár végszó is lehetne.
Így van, egy optimista végszó.
De azért van még itt egy kérdés ezzel kapcsolatban. Ugye nagyon sokat változott a koncert hallgatás, erről beszélgettünk is egyszer telefonon, és hát ugye, ha most nehezedik az élet, akkor ez automatikusan hozza magával azt, hogy hát ott van az internet, majd meghallgatjuk.
Én azt javaslom mindenkinek, hogy menjen el élőben színházba, koncertre, javaslom, hogy minél jobb előadásra menjen, inkább a kevesebb az sokkal több, tehát 3 közepes esemény helyett válasszon ki egy nagyon jót, és akkor adja át magát annak az élménynek, hogy ott több órán keresztül kikapcsolódik abból a napi mókuskerékből, amelyet ez az elképesztően felgyorsult élet. 70-es években volt, vezetékes telefonunk se volt, és most pedig az az impulzus sűrűség, amely ránk zudul, ez, ha szabad így fogalmaznom, pokoli.
Igen.
Én azért szeretem a hosszú francia barokk operákat, mert akkor 3 órán keresztül nem olvasok e-mailt.
Ez egyébként szintén jó végszó, de hogy önnek van ideje mondjuk megnézni akár kollégák interpretációit, akár barokk zenéből is?
Nem olyan mértékig, ahogy szeretném nyilvánvalóan, de például a Nemzeti Filharmonikusoknál nagy élmény volt számomra, hogy most a szezon elején 2 hét alatt hallottam 3 nagyszerű műpaprodukciót, az évadnyitó koncertet, a koncertszerű Trubadur előadást, illetve Placido Domingónak az Azuela esélyét, mind a 3 nagyszerű volt, és büszke vagyok a zenekarra és az énekarra, írtam is nekik egy köszönő levelet, hogy ez a 2 hét alatt ez a 3 produkció ilyen magas színvonalon, ez az út, amelyen mennünk kell tovább, és gratuláltam mindenkinek.
És egyébként most egyre többet kell hallgatnia, néznie, vagy másokba kell megbíznia, hogy ki legyen a vendégkarmester mondjuk? Vagy önnek kell meghallgatnia?
Meg is kérdeztem természetesen a zenekarművészeti tanácsát, zenekarinekarművészeti tanácsát, akikkel szeretnének együtt dolgozni. Ez nyilván mérlegelés kérdése is lesz részemről is. Lesznek nekem is ötleteim, hogy olyanokat ajánlják, akiket ők nem ismernek, hiszen ők elsősorban abból választanak, akit már ismernek. Időegyeztetés szempontjából is nyilván le vagyunk maradva, ezért fontos az, hogy most ebben a naptári évben végezzünk tökéletesen a 23-24-es évaddal, és mondjuk egy fél éven, és mondjuk onnantól kezdve egy fél év alatt, tehát 23 májusára meglegyünk 24-25-tel, és akkor így utolértük magunkat. Lényegében az európai, Nyugat-Európában szokásos előretervezettség mértékével, más kérdés, hogy Nyugat-Európában is sajnos kezdenek összeomlani a dolgok.
Ennek lesz egy előnyös oldala, bár nem biztos, hogy ez egy előnyös oldal, de talán könnyebb lesz bárkit leszerződtetni, hiszen több szabad ideje lesz.
Ez valószínűleg így van, sajnos. Tegyük hozzá, hogy sajnos, mert azért ez borzasztó dolgot jelent, hogy hamarosan nagyon sok ráérő művészünk lesz Európában.
Mégsem sikerült annyira pozitívra ez a végszó, bár egyébként a hallgatóságnak ez mindenképpen pozitív hír, hiszen ha sok ráérő művész van, és
annyit ígérhetek, hogy valami pozitív ígérettel búcsúzok a hallgatótól, hogy ígérem, hogy minden, ami a Nemzeti Filharmonikusok zászlója alatt látható és hallható lesz, az nagyon magas művészeti színvonalat fog képviselni.
Hát ezt ígérhetem, hogy meghallgatjuk. Én nagyon köszönöm Vashegyi György karmesternek, a Magyar Művészeti Akadémia elnökének, a Nemzeti Filharmonikusok főzenei igazgatójának, hogy vendégünk volt. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm, hogy itt lehettem, örömmel jövök máskor is.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk. Búcsúzik a műsorvezető, Lakatos László.